a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szentatya állapota továbbra is enyhén javul. Még nem tudni, hogy részt vesz-e a húsvéti szertartásokon, közölte a Szentszéki Sajtóközpont. A Szent Márta házban lábadozó Ferenc pápa március 26-án vérvizsgálaton esett át. Az értékeket normálisnak találták, folytatódik oxigénellátásának fokozatos csökkentése, és naponta koncelebrál szentmisét a kápolnában. Egyelőre nem fogad látogatókat, pihen, folytatódnak a terápiák, és némi munkát is végez. Enyhe javulás mutatkozik mozgás és légzőszervi szempontból, valamint a beszédkészséget tekintve Ferenc pápánál, aki a Gemelli klinikán töltött 38 napos kórházi kezelés után 7 napja lábadozik a Szent Márta házban. A pápa értesült a mianmári földrengésről és imádkozik a sok áldozatért, tájékoztatott a vatikáni sajtóiroda. Nincs információ a pápa esetleges jelenlétéről a húsvéti szertartásokon, amelyek menetrendjét csütörtökön adták ki. A részletekről, különösen az Urbi et Orbi áldásról és Carlo Acutis szenté avatásáról, amely április 27-én a Szent Péter téren lesz, majd később a pápa állapotának javulása függvényében adnak tájékoztatást. A Szentszéki Sajtóközpont szerint egyelőre korai feltenni a kérdéseket. A templom és a Kálvária után megújul a kápolna is Nógrád szakálon. A fejlesztésre 25 millió forintot biztosít a kormány, jelentette be Soltész Miklós államtitkár a Nógrád vármegyei községben. A miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára hozzátette. Ez része annak a törekvésnek, hogy a magyar falvak fejlődjenek és erősödjön a helyben maradás. Ehhez hozzájárul az utak állapota, a közlekedés megszervezése, de a templomok a szakrális helyek is. A szlovák határhoz közeli faluban a kormány támogatásával legutóbb 25 millió forintból újultak meg a Nógrád szakáli kálvária stációi. A fejlesztést ünnepélyes keretek között 2023. októberében adták át. Radvánszky Judit polgármester megköszönte Soltész Miklós a kormány és az államtitkárság falunak nyújtott segítségét, és azt is, hogy az államtitkár több rendezvényen is személyesen részt vesz. Magyarország és a Vatikán az elkövetkező időszakban is következetesen ki fog állni a béke mellett, és támogatni fogja minden eszközzel a békére irányuló törekvéseket, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárca vezető a vatikáni kollégájával, Paul Richard Gallagherrel, közös sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy jelenleg az egyik legsúlyosabb globális és európai veszélyforrást az ukrajnai háború jelenti. Ezért Magyarország és a Vatikán is következetesen kiáll a béke mellett a harcok kirobbanása óta. Majd nagyra becsülésének adott hangot azzal a szereppel kapcsolatosan, amelyet a Szentszék felvállalt a szemben álló felekkel való kapcsolattartás és a béketárgyalások szorgalmazása terén. Egyetértünk Gallagher érsek atya korábbi értékelésével, miszerint több bátorság kell a békéhez, mint a háborúhoz, s ahhoz, hogy a párbeszédet válasszuk az erőszak helyett és az őszintességet a képmutatás helyett, mondta. A három gyermekes anyák adómentességéről szóló törvényjavaslattal 200-250 ezer három gyermekes anyának tudunk segíteni, fogalmazott a közösségi oldalára feltöltött videóban a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. A benyújtott javaslatról Koncz Zsófia kijelentette, hogy ez újabb fontos eleme a családi adócsökkentési programnak. Elmondta, október 1-től minden anya, aki három gyermeket nevel, vagy élete során felnevelt, az anya és a gyermek életkorától függetlenül jogosult lesz az SZIA mentességre. Az államtitkár jelezte, az adómentességnek nem lesz felső összeghatára, vagyis a munkából szerzett teljes jövedelemre vonatkozik. Koncz Zsófia kiemelte, hogy egy átlagos keresetű háromgyermekes anya havonta 109.000 forinttal többet vihet haza. Végül az időjárásról. Délkelet felől fokozatosan vékonyodik, szakadozik a felhőzet, az alföldön több órára kisüt majd a nap, még az északnyugati tájakon még este is borult marad az idő. Ezzel párhuzamosan délkelet felől egyre több felé szűnik a csapadék, de a Dunántúlon még délután is számíthatunk esőre, záporra, az északnyugati megyékben még este is esni fog. Délután a déli vidékeken kialakulhatnak záporok. A Nyugat-Dunántúlon jelentős mennyiségű csapadék eshet. Sokfelé megélénkül az északi, északkeleti szél, melyet főként az északi középhegység tágabb térségében több helyen erős lökések kísérnek. A hőmérséklet 9 és 17 fok között alakul. A tartósabban csapadékos északnyugati országrészben mérhetjük az alacsonyabb értékeket. Híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Jó reggelt és jó rádiózást kívánok ismételten minden kedves hallgatónknak ma 2025. március 29-én szombaton. A zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikai munkatárs Fehér József. Az ő nevükben is köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, melyet szombat reggeli beszélgetésünk követ. És ebben egy gyöngyösen élő és autista gyermeket nevelő család mindennapjaiban nyerünk betekintést. A riporter ma rendhagyó módon a Gyöngyösi Ferences Rendház egyik lakója, Varga Kamil testvér lesz.
Hallottunk róla, de viszont nem tudtuk, hogy mint általános iskola is működik. Mi csak mint bentlakásos intézményként ismertük. Bent nem jártunk soha, csak úgy a környezetében, tehát ott napi rendszerességgel mozogtunk.
Az ismerősi körben is egyébként úgy általánosságban elmondható az, szerintem, hogy az iskolának, hogy teljesen ennek az intézménynek a működése nem nagyon ismert, tehát nem feltétlenül ismert a városba. Tehát nekünk is utána kellett járni, és hogy ez kellett a személyes beszélgetés, hogy bővebben belelássunk ennek az intézménynek a működésébe.
9 órakor hírekkel jelentkezünk, utána megismételjük a segíthetünket csütörtökről, és a rendhagyó műsorunkban Grunda János munkatársunk lesz Molnár András vendége. A téma Kárpátalja az elmúlt 3 év és több évtized tükrében. Riportalanyunk a háború kitörésekor elsők között ment a határa segíteni, sok barátja él ebben a régióban, és a felesége is onnan származik. Segélyszállítmányok, menekültek, sorozások, jó és rossz szándékú emberek is szóba kerülnek. Most ajánlunk következik.
És akkor már csak a 3 nő tudott átjönni, és Vlász pedig akkor így ment vissza Harkovba, hogy jelentkezzen, nem akart diszidálni, nem akart katonaszökevény lenni, úgyhogy ő jelentkezett katonának, informatikus volt, úgyhogy azt gondoltuk, meg a felesége is azt gondolta, hogy ő biztonságban lesz, mert ő nem a fronton fog harcolni, hanem háttérként mindenféle információkat, informatikusként akár zavaró tevékenység, vagy bármi olyan, de védett helyen lesz. És ez nem így történt, hogy ő védett helyen volt, mert hogy ez az elsődleges, amit az orosz hadsereg ki akar iktatni, ezt az informatikus háttértáborát az ukrán hadseregnek.
Szintén ugyanebben az időben, tehát 9 órától Törökszent Miklósi és Kisújszállási adóink Napról Napra című összeállításunkat sugározzák. Az óra első felében az 1945 utáni évek politikai körképét és fontosabb eseményeit idézzük fel Csönge Attilával, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei levéltár vezetőjével. Az óra második felében pedig a levendulát és annak gasztronómiai felhasználását ismerhetik meg. Bejátszásunkban Süye Károlynét hallják.
Kiváló a levendula a különböző csemek ízesítésére, és hát most ugye levendula szezonban epret, meggyet, szedret vagy málnát ízesíthetünk. Én az elmúlt években epelzsemet készítettem levendulával, most az idén is abból készítettem, tehát a többihez nem tettem. Érdekes az aromája, nagyon kellemes, de ebből nem kell sokat enni. Nem is az a lényeg, hogy nagyon sokat fogyasszunk belőle, hanem ez egy ilyen különlegesebb dolog lesz.
9 órától Tokai adónk is külön műsort szor, még hozzá a kilátót. E műsorunkban beszámolunk arról, hogy rekordszámú jelentkezője van az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemnek a 2025-26-os tanévre. Szólunk arról, hogy új rendezvényszervező divízió segíti Eger kulturális életét. Rövid ajánlunkban Kalóné Szűcs Erzsébetet, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem oktatási főigazgatóját hallják.
De az tény, hogy több mint 10%-kal nőtt a jelentkezések száma, a jelentkezőknek a száma az intézményünkben. Nagyon fontos, hogy külön beszéljünk jelentkezőkről és jelentkezésekről, mert hogy egy ember 6 helyre jelentkezhet egy felvételi eljárás során. Ebben a felvételi eljárásban is így történt.
10 órától közös műsor szor mind a 9 adónk. A hírek után itt élünk, a szerkesztő Papp Péter. A mai alkalommal folytatjuk riportunkat dr. Legány Andrással Tiszavasváriban, majd Mezőkövesdre, a Matyó Múzeumban megyünk a Metszéspontok Örömkerámia című kiállításra, amely 3 nagyszerű fazekasmester munkáit mutatja be. Előzetesünkben dr. Csonka Takács Eszter, a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság igazgatója beszél.
De ezek a fazekasok nem csak most ismerik egymást, hanem sok 10-100 évvel ezelőtt is ismerték egymást, és számon tartották egymást. Ma pedig különösen, amikor már vannak különböző biennálék, triennálék, pályázatok, kiállítások, táborok, fesztiválok, ezek a fazekasok folyamatosan számon tartják egymást. A fesztiválokon, például táborokban együtt dolgoznak, nagyon sokszor ismerik egymás tevékenységét, munkáját, nagyon sokat tanulnak egymástól, hatnak egymásra. Ilyen értelemben közösségről beszélhetünk.
11 órakor hírek, majd megismételjük a kapcsolat csütörtöki adását. E műsorunkban szó lesz régiónk autópálya fejlesztéseiről és Felső Zsolca tavalyi beruházásairól is. Most Szimicskó Lászlót, a Magyar Koncesziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT kommunikációs igazgatóját hallják.
Kilométerben szeretnénk kifejezni, hogy nagyjából országszerte 200 kilométernyi gyorsforgalmi út újul meg a mi kezelésünkben. Ezentúl még felújítunk 40 darab hidat és 30 darab pihenőhelyet is. A főbb munkák ezek az M3-as, M7-es, M1-es, M35-ös autópályákon lesznek, de ezen kívül 7 másik gyorsforgalmi úton is fogunk dolgozni. Hogyha valaki jár majd az országon, akkor találkozhat a kollégáimmal az M15-ös, az M85-ös, M86-os, M30-as, M4-es, M70-es és M8-as 8-as kilométereknél.
11:30-tól a Vatikáni rádióadását ismételjük meg, utána a napversét és a napi máját is. Délben a harangszó alatt elmondjuk az úrangyalát. Kedves hallgatóink, műsorismertetést legközelebb 12:05-kor hallanak majd. Addig is mindannyiuknak szép napot, és műsorainkhoz jó rádiózást kívánok!
Reggeli beszélgetés.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat! A most következő reggeli beszélgetés az Autizmus Világnapja alkalmából készült. A műsorhoz tartalmas időtöltést kívánok!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Barga Kamil ferences testvér vagyok, a Gyöngyösi Kolostorban élek és a plébánián szolgálok. 2000-ben kerültem ide először, utána elhelyeztek más kolostorokba is, aztán 2020-ban ismét visszatértem. Először első alkalommal július végén még a kolostor kereti szárnyába költöztünk, de rövid időn belül, augusztus végén áttettük lakrészünket a nyugati szárnyba. Ezt követően indult meg a kereti és az északi szárny, valamint a kolostor fölszinti részének felújítása. Bár az autista központ alapító okiratát már 1999-ben megírták és elfogadták, ekkor a tervezési folyamat indulhatott el. Miután felújításra került a nyugati szárny, tovább haladhatott a műemlék együttes renoválása. 2001-ben került sor az avatásra. Emlékszem, az ünnepséget a templomban kezdtük, majd a hittantermek folyosóján Agapéval folytattuk. 2000-ben érkeztek meg az első gyerekek a gyermekotthonba, 2002-ben az átmeneti otthon, 2003-ban az iskola, 2004-ben a tornaterem és az ebédlő kialakítása történt meg. Az intézményhez tartozó lakóotthon 2008-tól vált üzemképessé Karácsondon. 2002-ben történt még, hogy Düsseldorfba utaztam egy hónapos nyelvkurzusra, a három királyról nevezett ferences rendtartomány vendégszeretetét élvezve a központi házában laktam, és helyben, házon belül volt a nyelvtanfolyam. Ezen idő alatt megbeszélést is folytattuk Ébner Gyula központalapító az ottani ferencesekkel és adományozókkal. Ekkor elhatározták, hogy a következő támogatási projekt egy snúzelen szoba lesz, s rövid idővel később el is készült a terápiás terem. Én a csodájára jártam, különösen érdekes volt számomra a vízágy, hát egy próbát megért. Az egyik esztendőben felső tagozatos hittanosaim is voltak, akikkel felmentünk a gyerekekhez játszani. Először idegenkedtek, furcsának találták a helyzetet, mit is kezdjenek ők itt. De rövid időn belül azután belelendültek a közös játékba, s utána több alkalommal, több hittanórán kérték, hogy menjünk fel a többi gyerek közé. Néhány fogalom tisztázása. Április 2-a az Autizmus Világnapja. 2007. december 18-án az ENSZ 62/139-es határozata jelölte ki április 2-át az Autizmus Világnapjának azzal a céllal, hogy felhívja a világ figyelmét az autizmusra, az autizmus spektrum zavarra, amely 10 milliókat érint a Földön. Az autizmus spektrum zavar, ASD, az állapotok széles spektrumát felölelő gyűjtőfogalom. Az autizmusnak számtalan megjelenési formája van. Ez kifejeződik csökkent mértékű társadalmi kapcsolatokban, kommunikációs képességekben, nonkonform viselkedési mintázatokban és érdeklődésben. Furcsa viselkedések lehetnek. Egész nap az ágy szélén üldögél. Ringatózik. Egészen a nem kommunikáció autistákig sok minden előfordulhat. Jelenleg még nem gyógyítható betegség. Asperger-szindróma, AS. a neurobiológiai állapotnak számító, átható, egész személyiségre kiterjedő fejlődési zavarok egyik kategóriája. Snuzelen szoba. Terápiás helyiség, ahol a különböző ingerek kiváltására alkalmas eszközök és felszerelések vannak. Például vízágy, nyugtató zene, érdekes tapintású tárgyak, fényszálak, vízbuborékok, nyugtató hatású vetítések. Ezek a gyermekekből kellemes érzést váltanak ki, el tudnak lazulni, jól érzik magukat. 2025. március 7-én kerestem föl az Agerjó családot gyöngyösi lakásukon, egy negyedik emeleti lakásban, melyről a városra lehet jól rálátni. Megtudtam azt is, hogy az Agerjó név, egy orosz eredetű név, Magyarországon 6 ilyen család él ezen a néven, többiek mind Oroszországban élnek. Érdekes volt számomra az is, hogy apuka, a Laci, ő vas és fém szerkezeti lakatos és minősített hegesztő, így összetudtuk hasonlítani azokat az időket, amikor még én dolgoztam vas és fém szerkezeti lakatosként az aprítógépgyárban. Fölkerestem őket, elbeszélgettem az apukával, Lacival, feleségével, Zsuzsival, a legnagyobb lányjal, Dórival, a fiúval, Olivérrel, aki az autizmus tüneteit viseli magán, hát a legkisebb gyerekkel, Pannikával, ő még 2 éves, nem tudtunk komoly beszélgetést folytatni, de azért egy-két dologról vele is megegyezkedtünk, már amennyiben egy 2 éves gyerekkel el lehet beszélgetni.
A földön vágynak valami után, minden ember keresi, hol a boldogság. Sok mindent elérhetsz, mégis üres maradhat a szív, ha nincs benne igazi érték, mely mindenen átsegít. Az élet néha bonyolult, nem is mindig értem én, de kell, hogy a szívben ott legyen a hit, szeretet, reménye. 3 dolog közül legnagyobb a szeretet, mert mindent elhordoz, csak kell, sok vétket elfedez. A szeretet nem fogy el sosem, a szeretet átvisz az életen, mindent elhisz és remél, a szeretet mindennél többet ér. A szeretet nem fogy el sosem, a szeretet átvisz az életen, mindent elhisz és remél, a szeretet mindennél többet ér. Senki nem tud úgy szeretni, ahogy az Úr szeret. Ha elhagyna mindenki, ő megmarad neked, mert nem tud nem szeretni, hiszen ő a szeretet. Ő, ki mindent elhordoz, s ha kell, sok vétket elfedez. Mert a szeretet nem fogy el sosem, a szeretet átvisz az életem, mindent elhisz, remél. A szeretet mindennél többet ér, a szeretet nem fogy el sosem. Tudod, a szeretet átvisz az életem, mindent elhisz, remél. A szeretet mindennél többet ér.
Itt élünk az Argyó családnál, egy negyedik emeleti lakásban. Itt vannak körülöttünk a gyerekek. Olivér, aki miatt igazából itt vagyunk. Dóri, aki most 8. osztályos, és a legkisebbet hogy is hívják?
Pedig Pannika.
Pannika, és Lacival és Zsuzsával. Hát első kérdésként szeretném megkérdezni, hogy mondjatok valamit magatokról, úgy röviden mutassátok be a családotokat.
Nehéz elsőként megszólalni. Hát ami a mi családunkra a legjobban illik, és a legjobb bemutatása az az, hogy mi egy ötfős kis család vagyunk. Azért mondom, hogy kis család, mert mi ennyien vagyunk, nem igazán van se rokonság, se egyéb ilyen családhoz közel álló személyek, akik így ezt a kört bővíthetnék, és mi, nem tudom,
Így
igazából 12 éve alkotunk így egy kis családkát, bővülni 2 éve bővültünk a Pannival.
Április 2-a, közben itten 2 kutya a környékemben ismerkedik velem, hogy milyen illatokat hoztam be a családhoz. Szóval április 2-án van az autizmusnak a napja. Hogyan jutottatok arra a belátásra, vagy hogyan döbbentetek rá, hogy az Olivér is lehet érintett ebben a kérdésben? Hány éves volt, amikor kezdett felvetődni a kérdés, hogy mit is kellene tenni?
Igazából óvodába kezdődött az egész. Ugye amikor az iskolai felkészítés kezdődött, akkor már látszódott a probléma, de akkor még nem gondoltuk, hogy autizmussal van dolgunk. Egyszerűen csak ilyen nevelési
hiperaktivitásra gyanakodtak az oviban, de sajnos ugye közben szólt a Covid is, és így magák a vizsgálatok tolódtak, mert bezártak az óvodák, úgyhogy sokáig nem is tudtuk, hogy merre és hogyan indulhatnánk el. Erre a részére pedig nem kaptunk akkoriban még lehetőséget, hogy vizsgálatokra induljunk. Ugye a Covid nagyon sok akadályt gördített akkoriban az ilyen vizsgálatok és zárt helyek elé. Igazából az általános iskola első osztálya volt, ami teljes mértékben kihozta azt, hogy probléma és gond van.
Akkor merre kellett tovább haladni? Milyen szakorvoshoz sikerült fordulni, vagy hogyan indultatok?
Ez egy nagyon hosszadalmas és kemény út volt. Legelső körben a gyöngyösi nevelési tanácsadóhoz irányítottak minket. Ott már kaptunk egy lehetséges variációt az autizmusára, de hogy megerősítést kapjunk, tovább küldtek minket Egerbe. Ott is a nevelési tanácsadóba. Ott találkoztunk először egy pszichiáter doktornővel. Nagyon kedves volt, egy körülbelül másfél órás vizsgálat után abszolút 100%-ossá vált, hogy autizmus spektrum zavar, azon belül is Asperger-szindróma, amivel szembeáll így a család, illetve amivel neki meg kell küzdenie, de akkoriban még társult hozzá egy nagyon erőteljes szorongás csúnya tünetekkel, aminek a kezelése elsődleges volt, mint hogy még tovább küldtek volna esetleg többi vizsgálatra. Igazából kaptunk tanácsot, hogy a házi orvos adhat esetleg beutalót olyan intézményekbe, ahol szakorvosi vizsgálatok, elfogadott szakorvosi vizsgálatok történhetnek meg, de sehol nem fogadtak minket.
Igen, próbálkoztunk Debrecenbe is például.
Budapesten is több helyen.
Budapesten több helyen, de...
Aztán, hát így a nevelési tanácsadónak a papírjai alapján jutottunk el ideig. Mi próbálkoztunk a többségi iskolában töltött foglalkozásokkal, tanórákkal, tanulással. Sajnos az ő kis világa nem illett oda bele, és ott nem tudtunk olyan segítséget kapni szakirányú pedagógusoktól, akik őt tudták volna segíteni, tehát neki a beilleszkedéssel is problémái voltak. Nagyon lassú haladt a többiekhez képest. Nem is igazán értették őt meg. Egy nagyon kedves tanárnénie mondta nekünk mindig azt, hogy őt úgy kell elképzelni, hogy sok kocka között ő az egyetlen kör. És második osztályig küzdöttünk azzal, hogy talán sikerül a beilleszkedés, illetve hogy nem akkora ez a probléma, hogy ne tudnánk ezt orvosolni, de aztán a nevelési tanácsadóban Egerben kaptuk a jó tanácsot, hogy keressük fel a Ferences Rendi Autista Központot, és onnan már egy kicsit gördülékenyebben mentek a dolgok, mikor sikerült találkoznunk Marikával, és ő körbevezetett minket az intézménybe, illetve lehetett lehetőségünk egy felvételre.
Azóta már jól kitanulmányoztátok ez biztos ezt az autizmus spektrum zavart, és mi volt a másik, amit említettetek? Néhány gondolatot mondjatok már erről.
Az Asperger-szindróma.
Igazából én ezt úgy tudnám ezt a legegyszerűbben leírni, hogy egyrésztről áldás, másrésztről látok. Azért áldás, mert például Olivernek 118-as IQ-t mértek, ami jó, mert ugye az bőven átlagon felüli, de valamilyen szinten meg rossz is, mármint nem az intelligencia, hanem maga az a betegség, mert ennek ellenére ugye a társadalomban nem tud olyan szerepet, vagy nem egyszerűen tudja a szerepét betölteni, tehát hátrány is neki.
Ez úgy megnyilvánul abban is, hogy vannak kiemelkedő dolgok, amikben nagyon jó például a művészet, vagy például a csillagászat, ezek olyan érdeklődési körök, amiknél sokszor nekünk is utána kell olvasni, hogy valóban jól tudja, és kiválóan tudja, de de viszont más tantárgyakat, amik nem érdeklik, azt már nehezen. Tehát például egy matek, egy magyar, egy olvasás, egy bármi, az igazából nem érdekli, és nehezen halad vele, és ez is vele járulja ennek az Asperger-szindrómának.
Évek alatt jutottatok, hogy ezeket a fogalmakat meg meghatározásokat megtanuljátok, de mi volt az első gondolatotok, amikor azt mondta nektek valaki, hogy autisztikus spektrumzavar, ilyen biztos nincs is?
Megijedtünk, és féltünk.
Borzasztóan.
Az legelső, ha teljesen őszinte akarok lenni, akkor a legelső dolog az a félelem volt, amit éreztem. És az ijegység. Mert hirtelen mi lesz a gyerekemmel, hogy lesz belőle teljes értékű felnőtt ember, ugye ezek szaladnak át egy szülőnek az agyán, és akkor merre induljunk? Ezek már ugye későbbi gondolatok voltak, de az elsődleges az szerintem mindig a félelem az, ami...
Félelem, aztán a hogyan segíthetnénk neki.
De az már valamilyen szinten szerintem az útja,
az útja volt,
az elfogadásnak, meg a magának a... Úgy mondom, hogy a segítségnyújtásnak az útja ez az, aminél az már inkább felvetődik.
1000 emberből egy autista. Felvetődött bennetek, hogy miért pont nálunk, vajon mit rontottunk el?
Nem rontottunk el semmit.
Nem.
Ezt hogy mondjam, aki úgy gondolja, hogy egy szülő ezt elrontotta, az én nem tudom, szerintem nagyon rosszul gondolhatja, mert ezt nem kírja az ember, ezt kapja. Nem tudjuk, hogy miért, de se a gyerek, se a szülő nem tehet róla.
Ez nem az a dolog, amin lehet javítani, vagy megváltoztatni. Ezt hozza a sors, aztán meg kell tanulni együtt élni vele, meg kell tanulni segíteni, meg kell tanulni kezelni, és szerintem ez a nehezebb és hosszabb út, hogy az embernek egy ilyen rutinná váljon az, hogy hogyan is kell működnünk így, hogy neki ez a gondja.
Láttatok-e addig, vagy azóta nyilván autizmusról szóló filmet, akár Esőember, Forrest Gump, több nem is jut eszembe, de biztos van még ezen felül több.
Hát így, ebben a sorrendben szerintem,
sorrendben, igen. Többször is, bár akkor még nem tudtuk, hogy
nekünk is lesz egy
Forrest Gumpunk, de láttuk. Vannak szerintem sok-sok olyan film sorozat, amiben most már így, hogy ismerjük őt, sokszor rátalálunk egy-egy mozzanatban, egy-egy kijelentésben, de az ő kis vicces módján, ahogy feldolgozza ezt az egészet, nem hagy nekünk egy percet sem a szomorúságra, úgyhogy...
Még annyi gondolatot hozzátűznék például, hogy ahogy így megismertem az autistákat, maga a betegségük, mint az ember személyisége is teljesen különböző és sokrétű. És nem tudnám őket beskatujázni, hogy most mondjuk egy Asperger-szindrómás, annak szabályszerűen így kell viselkedni. Mint mondjuk egy autistának is máshogy kell viselkedni, akinek mondjuk másfajta spektrumzavarja van, vagy... De hát igazából úgy mondanám, mintha a személyiségén belül magának ennek a betegségnek is külön személyisége lenne,
igen,
rosszul fogalmazva, mert annyira sokrétű még az is.
Abszolút, igen. Meg hát ugye én, hogy nap mint nap járok kelek közöttük, és sokukkal már kialakult egy ilyen kis közelebbi viszony, játszottak már a Pannival is, hogy ők olyan nagyon tisztán őszinték. És rengeteg emberben felmerül a tőlük való félelem, hogy hirtelenek, hogy gyorsak, hogy akár bánt mi akarják az embert, vagy bármi, de nekük szándékokban sem áll. Ők csak szeretnék megismerni azt, aki velük szemben áll, és borzasztó nagy türelemmel is tudnak lenni, tudnak borzasztó türelmetlenek is lenni, de az én tapasztalatom az, hogy fantasztikus kis emberkék ők egyébként, én úgy gondolom.
A családtagok, ismerősök, barátok között, mikor meghallották, hogy van ilyen betegség, hogyan fogadták őt? Nyilván, hogy nem biztos, hogy mindenki hallott erről a betegségről.
Mivel sajnos ugye családunk a mi kis öt főnkön kívül nincsen, így igazából így családnak csak nekünk kellett ezt feldolgozni. Ismerősök, barátok, akik úgy tudják, tehát mi soha nem titkoltuk, mert számunkra ez nem szégyen, nem egy szégyenletes eltitkolni való dolog. Én úgy gondolom, hogy senki nem fogadta rosszul.
Nem.
Abszolút. Inkább kérdeztek sokszor, hogy hogyan is kell ezt elképzelni, vagy miben más.
Ők egy kicsit türelmesebbek is vele, tehát az
igen.
Inkább úgy mondom, hogy az egyetlen dolog, amiben máshogy álltak hozzá, az volt, hogyha Olivernek a viselkedése nem feltétlenül volt olyan általánosnak mondható, akkor inkább egy kicsit türelmesebbek voltak vele.
Hallottatok-e korábban arról, hogy Gyöngyösen autista segítő központ működik itt a Ferences Kolostorban, vagy jártatok-e ott valaha is?
Hallani hallottunk róla, de viszont nem tudtuk, hogy mint általános iskola is működik. Mi csak mint bentlakásos intézményként ismertük. Bent nem jártunk soha, csak úgy a környezetében, tehát ott napi rendszerességgel mozogtunk
arra felé. Ismerősi körben is egyébként úgy általánosságban elmondható az, szerintem, hogy az iskolának, hogy teljesen ennek az intézménynek a működése nem nagyon ismert, tehát nem feltétlenül ismert a városba. Tehát nekünk is utána kellett járni, és hogy ez kellett a személyes beszélgetés, hogy bővebben belelássunk ennek az intézménynek a működésébe.
Most folytatjuk beszélgetésünket az Ágerió családdal. A riporter Varga Kamil Ferences szerzetes.
Beszéljünk a megismerkedésről az Autista Segítő Központ intézménnyel, dolgozóival. Milyen volt az első tapasztalatok, első benyomásotok?
Pozitív, abszolút pozitív. Rögtön kedves mosolyjal fogadtak minket, tehát érdekelte akár az igazgatóasszonyt, akár a kollégákat, hogy mi a gond, ami miatt oda hozzájuk fordultunk segítségért. Át tudtunk beszélni mindent, Olivért elvitték egy csoportba, hogy bemutassák neki is, hogy milyen ott az élet, egy kis napi foglalkozás. Minket körbevezettek az intézményen, elmondtak mindent, hogy milyen a csoport összetétel, megmutatták, hol laknak a bentlakós gyerekek, mit hagyok ki.
Amit mondta is, hogy átvezettek az iskolán, a csoport összetétel, a Olivérrel volt egy kicsit külön foglalkozás, hogy ő is belásson ezekbe az iskola dolgokba. Egyébként, ami olyan furcsán jó eső volt, és nem megszokott, az a közvetlenség volt, amit ugye mondjuk a többségi iskolában nem tapasztal az ember, hogy igazából, mint hogy az ember már ismerte volna őket, vagy hazaérkezett volna, és úgy fogadtak minket. És a sok bezárt ajtó után, ugye, ami előtte elfogadott, hogy úgy éreztük, ugye, hogy egy helybe toporgunk az autista gyerekünkkel, és akkor jaj, mi lesz vele, nem kapcsol onnan a segítséget, azután egy furcsa volt, hogy és itt megvan. Tehát, hogy lehet ilyen?
Hirtelen,
így is lehet?
Hirtelen nyílt ki egy ajtó, ami teli volt segítséggel.
Igen, és az kicsit furcsa volt először, de ezt is meg kellett tanulni, elfogadni, hogy és akkor van segítség itt helyben. Jó, persze az is jó, hogy Gyöngyösen vagyunk, és ugye pont itt van, mert azért ilyen intézmények ugye nem sűrűn vannak az országban.
Hogy itt van helyben, tehát nem az van, hogy szakadnia kell a családnak, hogy ő jó helyen legyen, és mondjuk ő csak hétvégente van otthon, hanem tényleg eltölti a kis napját ott, ahol igyekeznek fejleszteni, felhúzni azt a szintet, ami van. De viszont a délutánok, a hétvégék, az esték, azok mindig egy családként tölthetők. És ez szuper.
Mit jelent számotokra az, hogy Ferences közösség áll a központ mögött? Megmutatkozik ez valahogy a hétköznapokban, az épületben, a hangulatban, illatban, bánásmódban?
Szerintem igazából mi csak hálával tartozunk a Ferences rendieknek, mert ha ők nem tartanak fent itt egy ilyen intézményt, akkor mi most egy helyben toporgunk, vagy vagyunk egy szorongó, pánikbeteg gyerekkel egy többségi iskolába.
Illetve hát amit a gyerekek kapnak a Ferences rendtől, tehát maga csak nézzük meg nekik ezt a snózelen szobát, hogy azért ez ritka.
Sok hozzáadott,
igen. És rengeteg hozzáadott dolog, tehát mind a fejlődésükhöz, mind az esetleges egy helyben maradásuknál a kényelmükhöz, tehát mindent megkapnak, amire szükségük van, és én úgy gondolom, hogy ez az ország többi pontján nem feltétlenül van így, amit így hallomásból az utóbbi évek alatt, hogy próbáltunk utána olvasni, utána járni, felvenni szülőkkel a kapcsolatot. Mi úgy érezzük, hogy így a Ferences rend, aki igazán törődik azzal, hogy ezek a gyerekek fontosak a társadalomnak is, nem csak a családjuknak, és nem csak a tanáraiknak.
Korábban találkozhatott már a rendünk tagjai közül valakivel is?
Szerintem csak látás. Tehát
én láttam, hogy ott szoktak szolgálni a műfelzelőt csuhába, tehát nem lehet őket átéveszteni, mert...
Nem, de Erik testvért, mert ő néha rövidnadrágban szokta vágni a füvet.
Persze nem járunk mindig habitusba, mint ahogy most sem habitusba jöttem ebbe a nagy melegbe. És jelent-e számotokra valamit az, hogy ez egy egyházi intézmény? Szabad-e arra rákérdezni, hogy a ti a hitben hogy álltok?
Nekünk erről ilyen sajátságos véleményünk van egyébként. Ha már itt a egyház dolgoknál járunk, a feleségem van megkeresztelve, többiek nincsenek. Hitünk van, de nem vagyunk vallásosak. A mi hitünk a család egységében van. Amíg ez a család egyfelé húz, és egy egységet alkot, addig bármilyen akarát képesek vagyunk legyőzni. Mint ahogy itt volt a Olivernek is például a betegsége. Egy egységként megoldottuk. Nem vagyunk ezzel húzva egyébként, tehát a vallás nem tanít rossz dolgokat. Vannak olyan dolgai, vagy olyan gyakorlatok benne, amiket én vagy a családom nem feltétlenül tartanánk, hogy tennék.
Nem biztos, hogy a szavakkal, mint ahogy előbb is Csuhának neveztem a habitust, nem akartam sértő lenni, csak én nem tudom, hogy milyennek a neve. Tehát ha most egyszerű akarok lenni, bocsássa meg nekem, én most nem ülök te csokolgatni egy rózsafüzért.
Igen.
Na, a templomi padba.
De hát azt mi se szoktuk.
Ja, hát jó. De például betartom a 10 parancsolatot például, mert az nem egy rossz dolog. Vagy például a példabeszédek is tök jó.
Mert akár nekik is. Mert ők különösen fogékonyak.
Utat mutatnak.
Igen, utat mutatnak, különösen fogékonyak is rá egyébként. Olivernek például nagyon tetszik a maga a hit és a vallás. Nem zárjuk el tőle. Úgy vagyunk vele, hogyha ha szeretné, akkor nyugodtan csinálja, tanulja, nem zárkózzunk el ellene.
Kellett-e részt venni, vagy vettetek-e részt valamilyen képzésen az autista központban, vagy azon kívül, vagy valami országos képzési napon, vagy az internetről, vagy könyvekből tájékozódtatok, hogy hogy is kell itt nektek mostanában élni?
Hát a leggyorsabb információszerzés az ugye a mai világban, minden, azzal egyetértünk szerintem mindenki, hogy az internet. Aztán úgymond korláton információ van ott, ott próbáltunk elsődlegesen is ugye tájékozódni.
Oktatásunk nem volt, illetve ami tanulságos volt számunkra, illetve akik segítettek tanulni ezzel az egészvel kapcsolatban, azok bent a tanárnénik, a nevelők, ők segítettek meglátni, észrevenni olyan dolgokat, amiket mi esetleg más milyen úton kezdtünk el, tehát példának tudnám felhozni a tanulásra való ösztönzést, hogy egy jutalomrendszer, amit náluk, hogyha felépítünk, akkor ez működik, és van kedv, és haladunk előre. És viszont előtte nem feltétlenül ez jutott eszünkbe, hogy ez ösztönzőleg hathat rájuk. Mi más módon próbáltuk először, tehát inkább ez a többet ültünk le tanulni vele.
Igen, a hagyományos
módszerekkel.
Hogy például ilyenek, mint a saját lelki békének a megteremtése, ugye, hogy bent van ez a snózelen szoba, és akkor ugye itthon is azért vannak fent a karácsonyi fények, mert bár már a húsvétra készülünk, de ezek egész évben égnek, mert megnyugtatja a sok fény, nagyon jó hatással van rá, megnyugtatja. Vagy ugye a napirendi kártyák, amik ott vannak a falon, ugye, ami az éppen aktuális program, amiatt megjeleníti. Azt is ott tanultuk. Úgyhogy azért végülis ugye az iskolában is bőven hozzáadtak ugye ezekhez az ismeretekhez. Úgymond önkéntelenül is, tehát hogy tanultunk, ha nem is vettük észre, de tanultunk.
Igen, nagyon sok.
Amit ugye így utólag, mert ha visszagondol az ember, akkor igen, tanultam, de amikor, hogy mondjam, gyakorlati használatban nem feltétlenül veszi az ember ezt észre, hogy akkor én ezt most innen tudom. Csak hogyha az ember ugye elgondolkozik rajta, hogy ez mi miért van, vagy minek a miértje.
Igen.
Hogyan sikerült a családnak a mindennapi beosztását összeegyeztetni az Olivernek a beosztásával, aki viszont szeret ragaszkodni a meghatározott időpontokhoz, rögzített programokhoz és eseményekhez?
Hát a családomnak igazából előtte is ez volt az alapkoncepciója, mert mi például úgy működünk, hogyha azt mondjuk, hogy valahol 2 órakor ott vagyunk, akkor 2 óra előtt 2 perc alatt vagyunk. Tehát mi mindig is ragaszkodtunk a pontossághoz, és az előre általában eldöntött programokhoz, vagy tevékenységekhez, úgyhogy igazából ez nem volt nehéz koncepció.
Ha pedig történik valami olyan változás, amire nem számítottunk, azt pedig nagyon jól kezeli. Tehát ha megbeszéljük vele, hogy most ez egy kicsit máshogy fog történni, de az eredeti tervet pótoljuk mondjuk 1 hét múlva, akkor megértés elfogadja, és szépen beleilleszkedik az éppen adott szituációba, úgyhogy ebből vele is szerencsénk van.
Át kellett alakítani az életbeosztásatokat, összeegyeztetni az autista központban tanultakkal. Én úgy képzelem el kívülről, hogy ez egy folyamatos tanulás. Amennyi idő Olivér odajár hozzánk az iskolába, azóta is folyamatos tanulás, de még szerintem nem fejeztétek be a tanulást, még előttetek sok év van, amit ezzel kapcsolatban meg kell tanulni, hogy például egy inkluzivitást, egy egyszerűséget belevinni a család életébe.
Én úgy gondolom, hogy minden nap tanulunk valami újat.
Igen.
Igazából szinte minden nap kapunk vagy új információt, vagy veszünk észre valami olyat, amiből tanulhatunk. Igazából túlzottan felborítani nem kellett a mindennapjainkat, az életünket. Annyiban változott, hogy én most már itthon leszek az ő segítségére, hogy ő csak 4 órát tölt átlagosan az iskolába, kivéve, hogyha van esetleg egy sportszakkör, vagy bármi, amit most ugye bevezetésre került, akkor tovább maradhat. De viszont, mivel hamar elfárad neki, ez egyenlőre elég. És így annyiban változott a dolog, hogy én nem dolgozom, így csak apa jár most dolgozni.
Már több éve jár Olivéra az autista segítőközpontba. Miben fejlődött ezekben az években? Mit sikerült megtanulnia? Mi az, amiben úgy látjátok, hogy előre haladt, és jobb, mint mondjuk a normál képzésű iskola?
Abban mindenképpen, hogy a szorongás az körülbelül az első egy hónapon teljesen megszűnt. Teljes mértékben felengedett. Ez az első.
Mind humánis, mind reál tantárgyakban is. Hogy mondjam, tehát egyöntetűleg fejlődött. A többségi iskolához képest ezt azért tudom kiemelni, elsősorban is, úgy általánosságban, mert hogyha a többségiskolában marad, akkor szerintem a mai napig nem tudna a gyerek olvasni, vagy számolni, vagy akármi. Most is vannak gondok vele, mondjuk abban benne van az ő ravassága is egyébként, mert néha leszokott bukni, hogy mondjuk nem tud folyékonyan olvasni, bezzeg, ami őt érdekli, azt át tudja folyékonyan olvasni, úgyhogy ilyenek vannak ilyen apró buktatók, amikor kiderül a turvissága, de ezen felül még a művészeteket tudom kiemelni, amiben eléggé fejlett. Tavaly még festőművészek voltunk, van is egy pár műve, majd ezt megmutatjuk.
Idén a szobrászkodás, amire nagyon-nagyon-nagyon rákapott, és rengeteg segítséget kap hozzá, hogy például ezek a képességei is fejlődjenek. Úgyhogy, hogyha szépen elvégzi az adott feladatait, akár magyar matek, éppen milyen órája van, amint tanulni kell, akkor utána jutalomként segítik elő ezeket a képességeit.
Igen, és ilyenkor plusz információkat kap ezekről, vagy például, mint a tudományok, a csillagászat, ugye, az emberi anatómia is, ezekkel ugye teljesen napra tiszta képbe van, és ilyenkor jutalomként ugye ezeket az úgymond plusz ismereteket megszerezheti ott még. Kap feladatokat, ilyeneket, ismeretterjesztő filmeket szoktak vele nézetni még, úgyhogy ezek ilyen plusz dolgok nekik, amik elősegítik azt a részét is, hogy de ugye ahhoz, hogy tudós legyen az ember, ami ugye ő szeretne lenni, az is kell, hogy az általános tudást ugye azt magukba szívják a gyerekek.
Amit még kiemelnék, hogy nagyon-nagyon szépen teljesít, illetve látjuk a fejlődést, hogy neki még nem kellene történelmet tanulnia, de viszont a nála idősebb gyerekek történelem óráin részt vesz, és teljesen képbe van azokkal a dolgokkal, illetve érdekli is a történelem is, és ez is egy olyan, ami nem elnyomják nála, hogy neki még nem kell ezt tanulnia, hanem segítik elő, hogy igen, akkor tanult, hogyha ez érdekel.
Az a történelem, meg a hittannál is így van egyébként, mert mind a kettőre egyformán szeret járni, úgyhogy oda is be szokott ülni hittanra.
Mindannyiunk életét, személyes életünket, egyházi életünket is nagyon felforgatta és megnehezítette ez a vírusjárvány. Hogyan sikerült átvészelni a ti családotok tagjainak, illetve Olivérnek ezeket a nehéz időszakokat?
A bezártság része az nagyon nehéz volt Olivér számára, mert ő nagyon szeret a szabadba lenni, és a bezártság őt megviselte, de maga az, hogy otthon lehetett, azt nagyon szerette. Hát ugye mi részünkről, úgy mint család részéről, elkaptuk mi is, elég könnyen megúsztuk magát a betegséget egy-két hét összezártsággal. Hát, hogy mennyire viselt meg minket, szerintem nem jobban, mint bárki mást. Én úgy gondolom.
Add, hogy a szívemmel lássak, add meg, hogy láthassalak, látni akarnak, látni akarnak. Add, hogy a szívemmel lássak, add meg, hogy láthassalak, látni akarnak.
Mit mondanátok olyan embereknek, akik nem találkoztak még autista gyermekkel, autista felnőttel, hogyan álljanak ilyen gyermekekhez, felnőttekhez, vagy miben tudnak segíteni?
Elsősorban azt javaslom, hogy legyenek nagyon nagy türelemmel, és igyekezzenek megismerni őket. Mert segíteni akkor tudnak, hogyha megismerik, hogy ő milyen, az adott gyerkőc milyen, vagy az adott felnőtt milyen, mik az igényei. Tehát igazából a türelem és a megismerés az első. Aztán, hogyha az ember figyel rájuk kellőképpen, akkor fogja tudni, hogy hogyan tud nekik segíteni.
Szerintem a legnagyobb jó tulajdonsága az autistáknak, az a tiszta szívű őszinteség, ami jön belőlük. Az, ami mi mondjuk egy egészséges gyerekben nincs meg. Tehát ők nem tudatosan gonoszak. Ha van bennük mondjuk rossz szándék, akkor az ilyen ártatlan gyermeki. De inkább az a tiszta lelkűség, amit ki tudok emelni. És hogyha megismeri az ember őket, hogy lehet, hogy hirtelenek, mint mert ugye korábban is mondott a feleségem, hogy hirtelen belép az ember személyes terébe, de csak azért, mert ő így ismerkedik, vagy közvetlen, de semmiképp nem rossz szándékból teszi ezt. Vagy például ugye, hogyha nem úgy bánnak esetleg a szavakkal, nyersek, de őszinték. Hogy mondjam, tehát sok mai emberből ez hiányzik. Ami bennük, még bennük van.
Soha nem szabad sértésnek venni azt, amit mondanak, mert ők nem bántani akarják a másikat. Csak így próbálnak esetleg információt szerezni a másik emberről, vagy elmondani a véleményüket, amit nem mindig tudnak finoman burkoltan előadni.
A legnagyobb rákfenéje ennek szerintem a tudatlanság, az, hogy nincsenek az emberek tájékoztatva. Tehát az, hogyha megfigyeljük a magyar társadalmat is, egyre több autista születik. Tehát ez a betegség, ez mintha terjedne, vagy egyre több az ADHD is, vagy akinek ugye autizmusa van valamilyen szinten. És jó lenne, hogyha az emberek ezt jobban megismernék. Jó, és nyitottabbak, főleg nyitottabbak lennének, pedig ugye a mai világban jellemző a bezárkózottság is ugye. Minden téren, mind szociális, mind pedig ugye a tudás terén bezárkóznak az emberek, aztán jó lenne, hogyha kicsit nyíltabbak lennének.
És igyekeznének elfogadni őket. Ugyanolyan teljes értékű emberként kell őket is kezelni, és rájuk is gondolni, mint bárki más, attól függetlenül, hogy esetleg egy kicsit ők másabbak.
De még a mindennapokban ugye szitokszónak számít, hogy autista, addig ugye ez nem is fog szerintem érdemben változni, ugye. Amikor bekerültünk az iskolába, pont az igazgatóasszony mondta nekünk, ugye, hogy ez a mai napig szitokszónak számít, és ugye akkor még ez fel se tűnt, de most már ugye így megüti az embernek a fülét, hogyha bárhol hallja. Fiatalok közt, középiskolások, általános iskolások ugye ezzel próbálják ugye bántalmazni a társaikat, aztán ugye mikor az én fiam elmegy mellettük, ő meg ugye összehúzza magát, mert nem tudja, hogy miért azzal bántják, ami neki a betegsége, amikor ő ezt nem kérte. De ebből a szempontból igen, vannak gondok a társadalommal, amin gyökeresen kéne változtatni, de...
Hát az elfogadás az egy jó gondolat lehet, különösen most a nagyvőti húsvéti időszakban, hiszen Jézus is elfogadott minket, és minden hibánkkal, minden nehézségünkkel együtt felvállalt minket. Olivér, te eddig nagyon szépen csöndben üldögéltél itt, nem akarsz ide közelebb ülni hozzánk, feltennék neked is néhány kérdést, hát ha anyuci mondta, hogy tőled is szeretnék egy-két dolgot kérdezni. Szeretsz-e hozzánk iskolába járni?
Igen, nagyon szeretek, így sokkal jobban érzem magam, mint a másik iskolába.
És azt meg tudnád-e fogalmazni, hogy mi a jó nálunk az autista iskolába, amiért nagyon szeretsz ide járni?
Az, hogy itt könnyebb a tanulás, meg több barátom van, mint az előző iskolában.
Egy csoportban hányan vagytok, akikkel együtt tanulsz mondjuk hétfőtől péntekig?
Heten, ha senki nem beteg.
És mindenki körülbelül olyan korosztály, olyan tizenéves, mint te is?
Nem mindenki.
Nem mindenki. Ott szoktál ebédelni nálunk az autista központban?
Igen.
És mi az, amit nagyon jól tudnak a szakácsnők főzni? Mi az, amit nagyon szeretsz? És van esetleg olyan, amit nem nagyon szeretsz?
Esetleg a lecsó az, amit nem szeretek, de a kedvencem, amit ott főznek, az uborkás, hús is, bulgúros.
Ezek mind kiválóak és mind finomak. Azért egy kis milkacsokit hoztam, biztos az is le fog majd csúszni.
Az igaz, tényleg szeretem a milkacsokit.
Tudtam én előre. Szoktatok-e játszani ott az autista központban, akár az udvaron, akár bent az épületben? Van-e kedvenc játékod esetleg?
Igen, de kedvenc játékom nincs, mert mindegyiket ugyanannyira szeretem.
És kint szeretsz inkább játszani a játszótéren? Vagy mondjuk például a snoozeren szobába lenni, ahol olyan nyugtató hatású fények, zenék, meg vízágy is van?
Inkább Benny velő egy nagyon csendes kisgyerek.
Művészetekről szó esett az elmúlt időben, szeretsz festeni, és szereted a csillagászatot. A festészetben mi az, ami megragadott téged? Milyen dolgokat szeretsz festeni?
Az iklet, hogy virágokat, fákat, lepkéket, vagy esetleg tájakat, vagy esetleg ilyen kis sátoros éjszakákat, vagy naplementéket.
Ez azt is jelenti, hogy szeretsz elmenni kirándulni, és például a Mátrába, innen ha kinézünk, pont éppen nem látszódik a Mátra, de elég közel van itt Gyöngyöshöz. Szeretsz eljárni kirándulni?
Igen, nagyon szeretek. Nekem az kikapcsolódás.
És családdal is szoktatok elmenni kirándulni?
Igen, nagyon sokszor megyünk kirándulni, még most is azt tervezzük, hogy március 15-én elmegyünk valahova.
Milyen jó ötletetek vannak, biztos jó idő lesz, ma én is várom nagyon. Szoktál-e az én rendtársammal, az Erik testvérrel találkozni az autista központban, habitusba, vagy civil ruhába, vagy rövidnadrágba?
Sokszor rövidnadrágba, vagy esetleg abba a papruhába, amikor kijön az ajtó mögül, vagy esetleg amikor megy füvet nyírni.
Szereted-e a kézműves foglalkozásokat? Szoktatok-e készíteni valamit az autista központba? Ha igen, mit csináltatok utoljára?
Igen, nagyon szeretem szobrászkodni. Utájára nőnapra csináltunk, vagyis a mai napra ajándékokat anyának, a nővéremnek és a húgomnak.
Nagyon örülök neki, és köszönöm szépen, hogy ilyen szép válaszokat adtál. Most meg kell kérdezem a testvéredet is, hogy ő vajon mit szól mindezekhez a dolgokhoz, amiket te elmondtál, szeret-e ő veled menni kirándulni, meg ilyen kérdéseket, meg hogy szereti a csokoládét ő is.
Oké. Okay.
Nagyon ügyes voltál. Dorka, számítottál rá, hogy te is kérdéseket fogsz kapni?
Nem.
Pedig képzeld el, anyunak elküldtem előre a kérdéseket, hogy olvassák el, hogy vajon jó kérdéseket teszek-e fel, mert rám én se tudok ám mindent az autista központról. Itt éltek egy kis családba, az elején elhangzott, hogy öten vagytok, szülőkkel, testvérekkel, meg van két kutyátok is, akiknek a hangjait, lélegzetvételét itt lehetett hallani. Te hogyan éled meg az a kis családi életeteket, hogy az Olivérnek másik iskolába kell járni, egy ferences iskolába kell járnia?
Igazából én már megszoktam, az elején egy kicsikét furcsa volt, hogy másik iskolába kellett mennie, de én azt gondolom, hogy így sokkal jobb neki, és én is örülök neki, hogy jó.
Voltál-e te már bent az autista központnak az épületébe, vagy az udvaron a játszótéren, vagy a belső udvarban? Láttál-e már valamit belőle?
Csak az épületben voltam, kint az udvaron még nem, de szoktam menni érte, úgyhogy sokszor megyek be.
Szoktatok-e itthon együtt játszani valamit, akár itt idebent, vagy akár kint az utcán, vagy játszótérre elmenni, vagy te szívesen jársz el a családdal együtt kirándulni, hogyha van módod rá?
Mostanában nem sokat játszottunk, egyfolytában legózik, és ahhoz már nagyon nincsen kedvem, de szoktunk menni játszótérre, most is ugye a kicsi miatt is mentünk, olyankor játszunk, meg szívesen megyek bárhová velük, mondjuk kirándulni.
Szoktatok-e néha összekapni, veszekedni?
Persze, mint minden testvér, ez nálunk is megvan.
Sikerül-e neked a saját tanulmányaid nehézségek között, ugye beszéltünk róla, hogy nyolcadikos vagy lassan iskolát váltasz, mindig türelemmel lenni a testvéreid felé, különösen az Orivér felé?
Igyekszek a legtürelmesebb lenni, de nem mindig sikerül, olyankor viszont leginkább elmegyek, vagy szólok anyáiknak, hogy egy kicsikét most hagy legyek egyedül, de mindig a legtürelmesebb vagyok velük, amennyire csak tudok.
Tudják-e az osztálytársaid vagy barátnőid, hogy hát itt éltek a kis családba, és milyen nehézségekkel küzdötök meg itt az autizmus kapcsán? Elfogadják-e őt? Hallottak arról, hogy autisták, vagy inkább megrettennek, hogy én még nem hallottam semmit róla?
Nem mindenki tudja, azok tudják, akik nagyon közel állnak hozzám, akik nagyon jó barátaim, de ők mindenki teljesen normálisan vette, hiszen ugye ez egy természetes dolog, és ugyanúgy beszélgetnek vele, ha találkoznak, megköszönnek neki.
Köszönöm szépen a válaszaidat, hogy ilyen kiváló válaszokat adtál.
Kedves hallgatóink, szombat reggeli beszélgetésünk véget ért. Az elhangzott riportban az Áger Jó család tagjait, Lászlót, Zsuzsát, Olivért és Dórit hallották. Az ő beszélgetőtársuk Varga Kamil ferences szerzetes volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikai munkatárs Fehér József nevében is. Mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották. A most elhangzott műsort csütörtökön ugyanebben az időpontban, tehát 8 óra 15 perctől megismételjük.